Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy sikerült a tőzsdenyítás?
Egyelőre pozitív a hangulat a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,4%-os emelkedéssel kezdte a napot és a hetet. Ezen belül az OTP papírjai húzzák elsősorban az indexet. A bank 0,9%-os erősödésben van 13.565 forinton. A MOL viszont 0,8%-kal 2.778 forintra esett vissza. Ez egy picit lassítja a lendületet a magyar piacon. A Richter árfolyama szintén 0,9%-os pluszban van 8780 forinton, a Magyar Telekom pedig egyelőre 585 forinton stagnál.
Forint piacán mi a helyzet?
A forint is erősödéssel kezdte a hetet, 0,2%-os javulást mutat most az euróval szemben, ez 387 forint 30 filléres értéket jelent. A dollár 367 forint 80 fillérbe kerül, az angol font pedig 447 forint 60 fillér környékén jár. Amire ma érdemes lesz figyelni a régiós devizapiacon, az a lengyel zloty egyelőre 1%-os erősödésben van, miközben folyamatosan érkeznek a tegnapi parlamenti választás eredmények.
Fél tizenöt újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott az MBH Bank első nemzetközi kötvénykibocsátása. A hitelintézet 350 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntötte a befogadott ajánlatok alapján, mondta az Inforádiónak a pénzintézeti csoport üzleti vezérigazgató helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Szabó Leventét.
Felállítottunk egy 1,5 milliárd eurós kötvényprogramot, és ennek a kötvényprogramnak a keretében léptük meg az első 300 millió euróra tervezett kibocsátásunkat. Az MBH Banknak ez az első nemzetközi kötvénykibocsátása, és ezért különösen fontos számunkra, hogy ez sikeresen és túljegyzéssel lezajlott. Mint mondtam, ugye 300 millió eurós kibocsátási volumenre terveztük a tranzakciót, majdnem 600 millió euró üsznévértékben nyújtottak be ajánlatot, mint hazai, körülbelül fele-fele arányban hazai, illetve nemzetközi befektetők, és aztán végül úgy döntöttünk, hogy 350 millió euró üsznévértékű ajánlatot fogadunk el, és így végül is 350 millió euró üsznévértékű kötvénykibocsátást bonyolítottunk le.
Említette azt, hogy ez egy 1,5 milliárd eurós kötvényprogram, tehát tervben van az, hogy ennek lesznek további lépései. Lehet-e már erről tudni valamit, mikor történhet a következő kötvénykibocsájtás?
Ez ugye az éven átnyúló program, úgyhogy ez biztos, hogy még követi újabb és újabb kibocsátások ezt a 350 milliós kibocsátást. Ennek a pontos időpontját megint határoztuk meg, valószínűleg ez már inkább a jövő, illetve a jövő utáni években fog történni több részletben. Ezért is különösen fontos volt számunkra, hogy az első nemzetközi piacra lépésünk sikeres legyen, és ez a közel kétszeres igény, amit a befektetők benyújtottak, több mint 70 befektető egyébként, aki részt vett, és végül is a jegyzésben allokáltuk is rá a kibocsátandó kötvényből, hogy ezzel a 70 befektetővel, illetve magával a piacral elkezdtük ezt a nemzetközi kapcsolatrendszerünket felépíteni, erősíteni, és az elkövetkező években erre a befektetői körre számítunk a további kötvénykibocsátásunk befektetései tekintetében.
Szabó Leventét, az MBH Bank üzleti vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jövőre beindulhat a magyar gazdaság, vélekedett a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor beszélt az infláció letöréséről és a két magyar származású Nobel-díjas sikeréről is. Szabó Gergő összeállítása.
Az év végére elérhető lehet az egy számjegyű infláció, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
Infláció elleni harc a jegybank hatáskörébe tartozik, de itt egy olyan méretű nemzetközi inflációs özönvízzel álltunk szemben, amit a maga kis vödreivel a jegybank nem tudott fölfogni. ide komolyabb eszközök kellettek, és így a kormánynak át kellett vennie az infláció elleni küzdelemnek a feladatát is, meg a felelősségét is. Ezért a kormánynak lépnie kellett, bevezettünk intézkedéseket, idegen eszközöket is be kellett vezetni, bele kellett avatkoznunk a gazdaságba, a gazdaság szövetébe kellett beavatkozni. Augusztusi 16%-ról lementünk most szeptemberben 12%-ra, és én úgy látom, hogy november-decemberben meg lesz az egyszámjegyű infláció.
A kormányfő úgy látja, jövőre indulhat be igazán a magyar gazdaság növekedése.
Most ezért kénytelenek voltunk megváltoztatni a stratégiánkat, és úgy döntöttünk, hogy 23 ez az év, ez az infláció letörésének az éve, még ha ennek a gazdasági növekedés oldalán veszteség is lesz az eredménye, de ez a legfontosabb. És 24-ben indítjuk meg újra a gazdasági növekedést. A kettő egyszerre nem ment, sorba kellett állítani a feladatokat, 24-ben egy magas gazdasági növekedést fogunk majd megcélozni.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a fő kérdés, hogy az Európai Unió a mostani állapotában képes lesz-e arra, hogy újabb térségekkel kapcsolja össze magát gazdaságilag észszerű módon.
Ugye ez az ország, amiről beszélünk, Georgia, hogy mi magyarok ismerjük, Grúzia, ugye ez a Kaukázusban van, az a Fekete-tenger túlsó oldala. A kérdés az az, hogy összetudja magát kapcsolni gazdaságilag észszerű módon a Kaukázus világa Európa világával. Ehhez legközelebb a georgiaiak vannak, ott van az európaihoz hasonló politikai berendezkedés, ott vannak olyan intézmények, amelyeket mi ismerünk, ez egy európai ország, keresztény alapokon áll, és egy fontos átjáró szakasz, átjáró terület a Kaukázus többi része is Európa között. Van egy nagy közös programunk, ilyet még a világ nem csinált. Azerbajdzsánban előállított elektromos áramot akarunk Georgián, Románián és Magyarországon keresztül behozni Európába. Ehhez egy több mint 1000 kilométer hosszú, a Fekete-tenger alatt menő, nagy feszültségű kábelt kell lefektetni, és minden ehhez kapcsolódó infrastruktúrát megépíteni. Ezt az Európai Unió is támogatja, tehát egy nagy Európai Uniós program, néhány éven belül meg lehet valósítani.
A miniszterelnök kitért a két magyar származású Nobel-díjas tudós sikerére is.
A magyaroknak akármilyen nehéz időket is élünk, soha nem kell megijedni, mert fantasztikus koponyák teremnek valahol kint a széleken, a mély Magyarország vidékein, akik ha egy kis lehetőséget kapnak, abban a pillanatban megindulnak fölfelé, és a világ legjobbjai között találják magukat. Ilyenek a sportolóink, de ilyenek a tudósaink is, és azt hiszem a kultúra is jó néhány ilyen nagy formátumú személyiséget tud fölmutatni. Tehát jó biztatás ez a jövőre nézve, azt üzeni ez a két Nobel-díj, hogy nem, ne féljetek magyarok, elég tehetségesek vagytok ti ahhoz, a legnehezebb időkben is sikerre juthassatok.
Orbán Viktor szerint Krausz Ferenc és Karikó Katalin is méltó utóda a korábbi magyar Nobel-díjasoknak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Biztonsági okokból a hónap elején leállították Szlovéniában a kriskói atomerőművet, mert szivárgást észleltek az üzemben. Mint a napokban kiderült, a hibát egy apró lyuk okozta, a probléma elhárítása azonban akár hónapokat is igénybe vehet, mondta el az Inforádió Energiavilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát Király István Dániel kérdezte.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szivárgás a reaktornak a hűtőköréből a hermetikus védőépület felé történt, tehát nem a környezetben, hanem a technológiai rendszeren belüli szivárgásról van szó. Elsőre nem tudták pontosan megállapítani a helyét, de aztán leállították a reaktort és le is hűtötték, és be tudtak menni a szakemberek a hermetikus védőépületbe, és tulajdonképpen a reaktor tartályhoz kapcsolódó egyik kisebb átmérő csővezetéken találtak egy tűszúrás méretű lyukat, amin keresztül távozott a víz. Most egy tervet készítenek, amivel kivizsgálják, hogy pontosan mi lehetett ennek azok a nagyon fontos ilyenkor megérteni, hogy hogy keletkezhetett ez a tűszúrásszerű lyuk egy nagyon vastag falú robosztus csővezetéken, és hogyha ezt meghatározzák, akkor fogják tudni lerögzíteni, hogy milyen további lépések szükségesek. Nyilván ki kell ezt javítani ahhoz, hogy az erőművet vissza lehessen majd indítani, de önmagában a hiba feltárása, a hiba okának a feltárása akár egy hónapot is igénybe vehet, és aztán ennek következtében a visszaindulás az vélhetően több hónapot vesz majd igénybe.
Milyen funkciója van a csőnek, mi volt abban, illetve minek kell abban lennie?
A cső az közvetlenül a reaktortartályhoz kapcsolódik, ez az üzemzavari hűtőrendszernek egy csatlakozása. Ebben a csőben simán víz van, de a reaktor nyomásának megfelelő nyomás uralkodik ebben a csőben névleges üzemben. Ez egy olyan cső, amiben nincsen folyamatos áramlás, hanem csak biztonsági okokból csatlakozik a reaktortartályhoz. Ez lehet az egyik ok egyébként a potenciális okok között, ami miatt maga a meghibásodás keletkezhet. Ezekben a pangó csövekben tud olyan változás lenni, ami úgynevezett nagy ciklusú termikus fáradást okoz, és létre tud hozni ilyen típusú meghibásodást, de akár gyártási hiba vagy hegesztés, egykori hegesztési hiba is okozhatta ezt. Ezt fogják felderíteni a következő hetekben a szlovén szakemberek.
Mekkora nyomás van ebben a csőben, illetve hány Celsius fokos a víz?
Mivel a reaktortartályhoz kapcsolódik, ezért magában a csőben tulajdonképpen a reaktortartálynak a nyomásával megegyező nyomás van. Ez névleges üzemben 154 bar, és nagyjából 300 fok az átlag hőmérséklet magában a reaktorban. Ebben a csőben attól függ, hogy milyen távol vagyunk a tartálytól, és mennyire pang ebben a részben a víz, hogy pontosan a lokáció, tehát a meghibásodás helyén milyen a hőmérséklet, ezt egyelőre még nem közölték, de a lényeg az az, hogy ez nagy nyomáson van maga ez a cső.
Kiépítette a reaktort, és hány éves ez a cső, ez az egész berendezés?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Közép-Európában alapvetően orosz építésű reaktorok vannak, de a Krüskói atomerőmű kivétel. Annak idején ez még a jugoszláviai időkben épült, és 50%-ban szlovén, 50%-ban horvát tulajdonban van, és a Westinghouse, amerikai Westinghouse építette. Ez egy 700 megawattos nyomott vizes amerikai reaktor. Egyébként egy jó üzemi adatokkal rendelkező berendezés, de nyilván ez most nagyon sok kérdést vet fel, hogy ez a meghibásodás, ez hogy jött létre, miért jött létre, és adott esetben a létesítmény más pontjain is előfordulhat-e, illetve egy ehhez hasonló létesítményekben is ilyenkor majd meg kell nézni, hogy ez a meghibásodás típus ez előfordulhat, mert hogy a létesítmény 40 éves, tehát erősen benne van az öregedéskezelési programban, és ilyenkor bizony ezekre az ilyen típusú meghibásodásokra nagyon figyelni kell. Egyébként a szlovén szakembereknek a dicséretére válik, hogy jól reagálták le az esemény, tehát amint észlelték a szivárgást, bár határérték alatti volt a víz, de leállították a reaktort, és rövid időn belül feltárták a hibát. Úgyhogy ez tekintettel a kiderített hiba helyre, ez abszolút indokolt volt az elővigyázatosság, amit alkalmaztak.
Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották. A teljes beszélgetést ma este 8 órától hallgathatják meg az Inforádió Energia Világ című műsorában.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már nem követi a technológiát, hanem az innováció élén jár a kínai elektromos autóipar, ez pedig azt jelenti, hogy Kína a jövőben nagy tételben elérheti a áron értékesített korszerű elektromos járműveket Európában, mondta az Inforádionak a Corvinus Egyetem docense, Sipos Ildikó összeállítása.
A kínai állam inkubátorként komoly erőforrásokkal támogatta a kínai elektromos autók gyártását, mára viszont már elengedte a gyártók kezét, mert azok maguktól is képesek magas színvonalon korszerű, a nyugat-európai csúcsmodellekkel is versenyző elektromos autókat gyártani, mondta a Corvinus Egyetem docense.
A kínai állam meglehetősen okosan vett részt ebben a folyamatban, és fokozatosan kivonulóban van ebből a szektorból. Nem ettől lesz ez nagyon versenyképes és adott esetben veszélyes az európai gyártók számára, vagy európai vállalatok számára, hanem közvetett módon jelent ez veszélyt, hiszen az állami támogatásnak köszönhetően olyan technológiai újításokra került sor Kínában a kínai vállalatoknál, amelyek révén ők már nem technológia követők, hanem nagyon is az innováció élén járó vállalatokká váltak, ma már bőven föl tudják venni a versenyt az európai társaikkal is.
Szunomár Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy Kínában Európával szemben a nyersanyagok is rendelkezésre állnak. Ez szintén az ázsiai ország versenyelőnyét hozhatja Európával szemben.
Tulajdonképpen a legutóbbi eladási számok is azt mutatják, hogy a BYD sok szempontból átvette például a Tesla szempontjából is a vezetés, tehát már népszerűbb autómárkának számít sok helyen. Valóban itt már nem arról van szó, hogy Kína loholna a nyugati technológiák után, hanem sok esetben ő diktál, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt tökéletesen feltartóztatni nem lehet, csak késleltetni, és a technológiai előnynek, illetve annak a erőforrás, illetve nyersanyag kérdésnek, ami Kínában nem probléma, de Európában igen, köszönhetően elképzelhető, hogy viszonylag hamar valódi versenytársán nőhetik ki magukat itt Európában is.
A Corvinus Egyetem docense elmondta, Kína ugyanakkor úgy tud már technológiai szempontból is versenyelőnyt biztosítani magának, hogy ezek az autók az európainál jóval olcsóbban, akár már 4000 dollárért is megvásárolhatóak. Azt, hogy a piaci nyomás megjelent Kína felől, az Európai Unió is érzékeli. Pár nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy vámokat vetnének ki az állami támogatásban részesülő kínai elektromos autókra, hogy megvédjék az európai gyártókat és a piacokat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyarországi tojásfogyasztás 80%-a fedezhető saját forrásokból, csak a nagyobb ünnepek, így csak a húsvét és a karácsonyi időszakban szorulunk rá az importra. Hangzott el azon a konferencián, amelyet a Tojásvilágnapja alkalmából tartottak. Sipos Ildikó összefoglalója.
A tojáságazat számára alapvető fontosságú, hogy tervezhető legyen a jövő, hiszen a tojótyúkok tartása a neveléstől a tojásrakásig hosszabb idő, ezért a termelőknek fontos a stabil gazdasági környezet, összegezte a Magyar Tojás Szövetség alelnöke, aki kiemelte, az elmúlt 2-3 év ebből a szempontból nem volt túl kedvező.
Hiszen ugye a Covid okozta problémák, majd ezt követően az orosz-ukrán háború okozta gazdasági problémák, mind-mind nehezzé tették ugye a tervezést. És itt ugye főként kiemelném a megugró energiaárakat, illetve ami talán az egyik legfontosabb, az a megugró takarmány alapanyagárak. Most az idei évben látjuk azt, hogy megnyugszanak a takarmányárak, és jelentős csökkenést látunk a takarmányárakban. Ez azért ad némi biztonságot az ágazatnak, és úgy tűnik, hogy visszatérünk abba az időszakban, amikor már hosszú távú terveket is lehet készíteni.
Pákoszt Gergely emlékeztetett, a termelőknek az elmúlt években az is gondot okozott, hogy Magyarországra nagy mennyiségben érkezett, nyomottáron import tojás, holott a szükségletek jelentős részét a hazai termelők fedezni tudják.
Körülbelül a hazai ellátottság az egy ilyen 80%-os. A tojás vásárlási kedve az embereknek az általában karácsony, illetve húsvét idején jóval magasabb, tehát ilyenkor akár 40%-kal is több tojást tudunk fogyasztani. Ezek azok az időszakok egyébként, amikor importra szorul az ország. Egyébként azt lehet mondani, hogy egy normál időszakban az önellátás az szinte biztosított.
Magyarországon jelenleg 550 árutermelő gazdaság termel tojást. Ezek a vállalkozások tavaly csaknem 2,5 milliárd darab tojást állítottak elő. A magyarok egyébként a statisztikák szerint évente átlagosan 240-250 tojást fogyasztanak el.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz még egyszer.
Szia, üdvözlöm ismét, kedves hallgatókat.
Van-e valami változás?
Egyelőre sok változásról nem tudok beszámolni, a Bux Index továbbra is 0,4%-os emelkedésben van, és abban sincs változás, hogy ez elsősorban az OTP 0,8%-os erősödésének köszönhető 13.550 forinton állnak a bank papírjai, a Richter 0,3%-kal 8.725 forintra, a MOL pedig 0,1%-kal 2804 forintra kapaszkodott fel, miközben a Magyar Telekom változatlanul 585 forinton stagnál.
Forint, ami a helyzet?
A forint piacán sincs jelentős változás, továbbra is 0,2%-os erősödést mutat a magyar deviza, 387 forint 40 fillérbe kerül egy euró. Ez jó részt a javuló globális és régiós hangulatnak is köszönhető, a lengyel zloty 1,2%-os erősödésben van a tegnapi parlamenti választásokat követően. A dollár most 368 forintban, az angol font pedig 447 forint 85 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PVC Magyarország.